reggeli személy.
Szentpéteri Nagy Rihárd, jogász, politológus. Szervusz, jó reggelt.
Szervusz, jó reggelt kívánok.
Mit szólsz ahhoz, hogy a politika az egy nagyon tisztességes, tiszteletre méltó, hiteles lap? Azt mérte, hogy idén először a Tisza elé került a Fidesz, tehát a Fidesz vezet. Most Magyarországon ugye az összes független intézet az ellenkezőjét méri, és hát persze a mai magyar nemzetben is ilyen diadalításon van ez közölve. Nem tudom, mit gondoljak róla, te mit gondolsz?
Igen, ez egy új hír nekem, és én nem néztem, hogy milyen módszertannal készült ez a felmérés, úgyhogy nem mondanék róla túl sokat, de minden esetre az bizonyos, hogy a közönségünk egy jelentős része úgy gondolja, hogy a Fidesznek áll az ászló, tehát azt várja el a közönség, hogy a Fidesz győzön, nem ezt szeretné. A közönségünk nagyobbik része, úgy látszik, a nagyobbik része.
Itt keverednek dolgok,
meg kell néznünk, hogy valójában milyen módszertannal készült.
Igen, azt egyébként egy független felmérés is kimutatta, hogy többen gondolják azt, hogy a Fidesznek lehetősége van visszatérni a hatalomba, mint hogy a kipróbálatlan Tisza az kormányra kerülhet. De ez egy vélemény arról, hogy milyen jövő várható, és nem a preferenciákról szól.
Hogyne. Ez két különböző dolog. Nyilvánvalóan, hogy a közönségünk úgy hiszi, joggal, hogy a Fidesznek óriási tartalékai vannak, a rendszernek óriási tartalékai vannak, bármi megtörténhetik, és a hatalom birtokosai sem zártak ki semmit. Tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy mi innen nem mondhatjuk meg, hogy mi fog történni, mert még ők maguk sem tudják, de az bizonyos, azt meg tudjuk innen is mondani, hogy nem zártak ki semmilyen opciót, tehát hogyha ilyen vagy olyan lépés szükséges ahhoz, hogy a hatalmukat megtartsák, meg fogják lépni. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem a közönségünk is így gondolkodik. Tehát bárkit megállítunk az utcán, megkérdezzük tőle, hogy vajon van-e olyan, el tud-e képzelni olyan lépést, amelyet a Fidesz nem tesz meg annak érdekében, hogy hatalomban maradjon, alig ha nem, azt fogja mondani, hogy nincs olyan lépés. Úgyhogy az összes opciót érdemes számon tartanunk, és meglátjuk, hogy melyiket fogják választani. Még nem választottak.
Közben folyik egy kísérlet. Ugye Orbán többször bedobta már, legalább kétszer-háromszor a prezidenciális, illetve félelnöki rendszer bevezetésének a lehetőségét, ami elnézést, hogyha sikerül, akkor gyakorlatilag a miniszterelnöki hatalmat, amit ugye megcéloz a Tisza, azt kétes értékűvé teszi, mert egy prezidenciális rendszerben, gondoljunk mondjuk Macronra, vagy akár Trumpra, egy miniszterelnök vagy nem számít, vagy nincs is, mint például az Egyesült Államokban.
Igen, így van. Az Egyesült Államokban nincs, Franciaországban pedig van, tehát különbség van a két rendszer között. Az egyiket az előbbit elnökének, a másikat félelnökének hívják, de egyik elnevezés sem pontos. A nemzetközi politika tudomány sajnos nem használja pontosan ezeket a kifejezéseket. Ráadásul a félelnöki rendszer, ha nagyon akarom, mondjuk egy...
Lengyel?
A lengyel is lehetne, vagy korábban inkább az volt, most már inkább parlamentáris, de nyilvánvalóan csak demokráciákban érvényesül. Így aztán Oroszországot félelnöki rendszernek kicsit furcsa nevezni, mert hiszen valójában félelnöki a rendszer formálisan, a kormány formáját, vagyis a kormányzati rendszerét, más szóval a kormány rendszerét tekintve, de a politikai rendszerét tekintve nem demokrácia. Márpedig a demokrácia az olyas valami, hogy szükségeltetik hozzá az, hogy demokratikusan választák a törvényhozást, és a törvényhozás demokratikusan működjék. Ha így áll a helyzet, akkor demokráciáról beszélünk többé-kevésbé, és ez esetben lehet kormányformáról, demokratikus kormányformáról is szólni. Akárhogy van is, nem akarom túlbonyolítani, azt mondom, hogy nem kis dologról van szó. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük az összes országot, azt látjuk, hogy ilyesfajta berendezkedés, amilyen Magyarországon van, tehát ilyen nem demokrácia, és most mindegy, hogy hogyan nevezzük a politikai rendszert, de biztos, hogy nem demokrácia, hanem valami más, nevezzük e pillanatban most házi használatra, mondjuk a nemzeti együttműködés rendszerének. Nyilvánvalóan ez is pontatlan, sőt, nagyon is pontatlan kifejezés. Most egy ilyen rendszer, amilyen Magyarországon van, ez általában félelnöki rendszerekben szokott működni. Vagyis ahol van egy erős elnök, és van ugyan miniszterelnök, de sok esetben nem is tudjuk, hogy ki az. Az, hogy parlamentáris, tehát formálisan parlamentáris körülmények között működtetnek egy ilyen politikai rendszert, egy ilyen nem demokratikus politikai rendszert, ez szinte unikum. Ráadásul ez Európában van, sőt az Európai Unió tagállamaként, tehát Magyarország nagyon különleges, és a tankönyvekben egészen biztosan benne lesz. Na most, mivel ez ennyire különleges, ennek nyilvánvalóan számtalan oka lehet, megvan az a bizonyos hagyománya, amely a parlamentarizmusra vonatkozik. Magyarországon irdatlan erősek a parlamentáris hagyományok, mind a dualizmusban, mind a horti rendszerben formálisan parlamentáris. parlamentáris volt a rendszer. Bár jelzem, éppen a nemzetközi politikatudomány pontatlan fogalomhasználatára vonatkozóan is mondhatnám azt a példát, hogy Horthy rendszer is bizonyos fokig félelnöki lehetett volna, hogyha köztársaság lett volna az államforma, de az államforma királyság volt formálisan, még hogyha király nem volt is. Csak kormányzó helyettesítette egészen hosszan, ugye az ideglelesség Magyarországon mindig sokáig szokott tartani. Összefoglalóan azt mondom tehát, hogy a kézenfekvő megoldás az valóban a félelnöki rendszer lenne. Ez nem most jutott Orbánnak eszébe, ez eszébe jutott már 1987-ben is. Ez a fajta politikai berendezkedés, ez igazán félelnöki rendszerekben működik nagyon jól, amikor a vezér az elnöki hivatalban ül, és bizony, hogy mondjam, nem teszi ki magát sokszor a választások mondjuk különösségének, hanem megrendezett választásokon rendre győz. Még annyit mondanék, hogyha esetleg ez megtörténnék, mint hogy 2010 óta számtalanszor fölvetődött Orbánnak a fejében is, hogy ezt bevezesse, megvan hozzá a lehetőség a kétharmaddal természetesen. Fölvetődött az is, hogy egyrészt erősítsék az elnök hatalmát, ne ilyen legyen, mint a mostani köztársasági elnök, hanem ha nagyobb hatáskörrel rendelkezik, másrészt, hogy közvetlenül választassék. Én azt mondanám, hogy ezek szép dolgok lennének, de egyikre sincs igazán szükség. Egyrészt a nagyobb elnöki hatalom akkor is érvényesül, ha más a személy. Emlékezzünk például Oroszország esetére, akkor, amikor Putyinból miniszterelnök lett 8 év elnökösködés után, Medvegyevből pedig elnök lett, de mindenki tudta, hogy Putyinnál van a hatalom, pedig nem nyúltak hozzá a szöveghez igazán, és nem változtak a hatáskörök. Mégis mindenki az elnöki palotába ment, és nem pedig a miniszterelnöki hivatalba. Hogyha Magyarországon ez így történnék, és ez a politikai garnitúra maradna, akkor alig, hanem ez ugyanígy alakulna ki, pedig Magyarországon van mód változtatni a rendszeren, hiszen kétharmada van a Fidesznek. Végül a közvetlen elnökválasztásról annyit mondanék, ha szabad röviden most már, hogy a félelnöki rendszer prototípusának tekinthető Franciaországban 1958-ban, amikor De Gaulle bevezette kollégáival együtt ezt a rendszert, akkor őt nem választották meg közvetlenül, csak 1965-ben indult egy közvetlen elnökválasztáson, vagyis 58 és 65 között Franciaország úgy működtette a félelnöki rendszert, hogy az elnököt nem közvetlenül a nép választotta, vagyis erre is van példa. Egy szóval, most már tényleg összefoglalva, ez egy kézenfekvő megoldás a hatalom számára, hogy a hatalmát kiszélesítse és meghosszabbítsa, és éppenséggel az a különös, hogy Magyarországon jól lehet ez számtalanszor sok embernek eszébe jutott, nem vezettetett be ez a különös rendszer.
Azt mondtad kétszer is az elmúlt mondatokban, hogy mivel Orbánnak kétharmados többsége van, tehát nyugodtan a rendszert meg tudja változtatni. Ez tényleg ilyen egyszerű lenne?
Tehát ez ennyire egyszerű, és hát ez rövidebb ideig
tart. De azért kimondtam. Számolni kell azzal, hogy a parlamenti ilyen emberek, bátor embereken igen, kívül, azért van itt még pár millió más. Tehát az ország hogyan tekintene erre?
Hát nyilvánvalóan ezt be kéne valahogyan vezetni a közvélemény számára, tehát nem elég egyszerűen
megváltozott. Ezért folynak ezek a próbálkozások.
Igen. Ezt időről időre bedobják, meg kéne puhítani a közvéleményt, a közvélemény el kell hitetni, hogy jobb a félelnöki rendszer. Ez megy, tehát lehet érveket mondani a félelnöki rendszer mellett, voltak éppen. Annyit azért érdemes megmondani, hogy most Magyarországon vagyunk. Magyarországnak, mint ahogy mondtam, irdatlanul erősek a parlamentáris hagyományai, erősebbek, mint a térség más országaiban, sőt, kontinentális összevetésben is. Majdnem, hogy a brit parlamenti hagyományokhoz hasonlóan erős már-már a parlamenti hagyomány. Ráadásul Európára is igaz ez. Európában mindig is csak parlamentáris rendszerek működtek, amikor demokráciák voltak, és néhány kivételt leszámítva valójában parlamentárisak az európai rendszerek. Még a francia is voltak éppen parlamentáris alapú félelnöki rendszer, vagyis alapvetően igaz az a jó néhány tulajdonság, ami a parlamentarizmusra jellemző, az igaz a francia rendszerre is. Vagyis, hogy a kormány a parlamentben megbukhat, mert hiszen a parlament bizalmán nyugszik a kormányzás, vagyis, hogy van külön államfői hatalom, és elkülönül a kormányfői és az államfői hatalom, és az, hogy a parlamentet, vagyis a nemzetgyűlést fel lehet oszlatni. Ezek mind parlamentáris vonások. Ezekkel a vonásokkal Franciaország is rendelkezik. E három vonás, amely megkülönbözteti a parlamentáris rendszert a többi rendszertől, ez a félelnöki rendszerre is igaz. Most nyilván van néhány olyan ország, ahol nem parlamentáris totalitáris a rendszer, hát Ciprus például az ismert okok miatt az egy elnöki rendszer, vagy Bosznia-Hercegovina ugyancsak az ismert történelmi körülmények miatt egy különös rendszert működtet, de nagyjából egészében még a félelnöki elhajlásokkal vádolható országok, mint egykoron Portugália, vagy Finnország, vagy mostanában Lengyelország és Románia az utóbbi évtizedekben, ezek alapvetően mégiscsak parlamentárisak. Vagyis rögtön összefoglalva azt mondom, hogy két oka is van Magyarországnak, hogy a parlamentáris úton maradjon. Az egyik az, hogy ez a magyar hagyomány, és semmilyen más hagyomány nincsen. Elnöki rendszernek nulla hagyománya van Magyarországon. Másrészt, hogy Európában van Magyarország, már pedig Európának is kizárólag, szinte kizárólag csak parlamentáris hagyományai vannak.
Ha mégis. Ez megtörténne, amihez nem akarok, és gondolom te sem akarsz javaslatokat tenni, mintákat ajánlani, akkor a Horthy-féle kormányzói pozícióba lehetnek indulni, mert azt szeretném kérdezni, hogy milyen jogkörök kerülhetnének a félelnökhöz.
Igen, úgy szokták mondani, hogy az ilyen humányokrök, tehát a belügy, a külügy, és esetleg a honvédelmi dolgok, tehát kevésbé a gazdasági, nem a gazdasági tárcák. Ott nem lenne a hatáskör az elnöknek, az államfőnek, vagy a kormányzónak. Nyilván Orbán elgondolkodhatik ezeken a dolgokon. Ezek is inkább úgy jelentkeznek, hogy itt a kormány összeállításában az államfőnek egy félelnöki rendszerben beleszólása van azon tárcák elosztását illetően, amelyekről most beszéltünk, de hát ennek egyébként is meg lenne az informális formája vagy módja, ugye, hogyha egy erős elnök lenne, akármilyen hatásköre lenne, ha semmilyen hatásköre nem lenne, akkor is nyilvánvalóan beleszólhatna a kormány összetételében, még a miniszterelnök kiválasztása érdekében is lépéseket tehet. Szóval azt állítom, hogy igazából nem föltétlenül muszáj nagyon erősíteni az elnöki hatalmat ahhoz, hogy félelnöki rendszerét kialakuljon. Mert például, hogyha nagyon széles parlament feloszlatási jogot adnánk az államfőnek, ezzel nem félelnökivel tennénk a rendszert, hanem éppenséggel parlamentárissá tennénk, hiszen éppen attól parlamentáris egyrészt a rendszer, hogy fel lehet osztatni a parlamentet szinte bármikor. Az európai országok mutatják, hogy, és a világ parlamentáris berendezkedési országainak példái is, hogy a ciklusokat sok esetben nem töltik ki a törvényhozások, hanem előrehozott választások vannak, egyszerűen feloszlatja az államfő sok esetben, sőt a legtöbb esetben a miniszterelnök javaslatára a törvényhozást és új választást ír ki, tehát a ciklusok lerövidülnek, és újból elkezdődik egy megint csak 4 éves, hát ugye Ausztráliában 3 éves, a briteknél 5 éves ciklus. Vagyis az, hogy a parlamentet fel lehet osztatni szinte korlátlanul, mondanom, hogy szinte, mert azért vannak bizonyos korlátok, ez egy parlamentáris vonás, és nem félelnöki vonás. Vagyis ha minél több hatáskört adnánk az elnöknek, ezzel nem elnökivé vagy félelnökivé tennénk a rendszert, hanem parlamentáris maradna a rendszer, sőt, a magyar rendszer éppen azért furcsa, mert nem tökéletesen parlamentáris, hanem bizonyos elhajlásai vannak. Egy kicsit bonyolult a dolog, de akárhogy nézzük is, a rendszereknek megvannak a belső logikájuk, és tisztán választani kellene közöttük. Ezért, ha egy félelnöki rendszert választanánk, ennek következményei lennének, és a belső logika másképp érvényesülne.
Jó, akkor úgy kérdezem ezt a dolgot, hogy amennyiben, ha a bátor emberek úgy döntenek, hogy rendszert változtatnak, még a választások előtt, akkor a választásoknak kevésbé lenne értelme, mondjuk egy tiszaféle párt szempontjából?
Igen, kevésbé lenne értelme, de azért nem lenne veszett fejszennyele. Azért nyilvánvalóan számítaná a parlamenti többség, azért a törvényhozás azért hozná a törvényeket. Hogyha úgy nyúlnának bele az alkotmányba, hogy az alkotmány módosításhoz szükséges kétharmados szabályt is megváltoztatnák, és esetleg megemelnék a módosításhoz szükséges többséget, akkor más lenne a helyzet, de ha megmaradna a kétharmados szabály az alkotmány módosításra, akkor teljesen mindegy, hogy milyen rendszert vezetnének be néhány hónappal a választások előtt, mert a kétharmaddal egy új hatalom, hát nem tartunk ott, de ha így alakulna, akkor bármit megtehetnek. Kétharmaddal Magyarországon e pillanatban bármi megtehető.
Fölvetetted, hogy többször eszébe jutott Orbánnak ez a dolog, de eddig még nem csinálták meg, talán azért, mert soha nem érezték még igazából, hogy a hatalmuk veszélyben van.
Igen, így van. Mindig azt szoktuk mondani, már 2010 óta mondjuk, hogy azért nincs diktatúra, mert nincs rá szükség. Valóban. Orbán mindig bizakodott abban, hogy a következő választást rendre meg fogja nyerni, ezért maradhat formálisan a parlamentáris rendszer és formálisan a nem demokratikus rendszer, mert választások kellnek hozzá, de azt meg tudja nyerni. Paradox módon, nagyon furcsát fogok mondani, de a Klubrádió hallgatói értik az ilyesmit. ha, és csak egy mondatot engedek meg erről magamnak, ha nem lettek volna választások, és úgy lett volna nem demokratikus rendszer, az tulajdonképpen lehet, hogy még jobb is lett volna abból a szempontból, hogy akkor megúsztok volna ezeket az irdatlan kampányokat. A brüsszelezést, a sorosozást, a háborúpártiságot, és így tovább, ezt a sok néphűítést és indoktrinációt, mert nem a választásokért lobogtak volna akkor, mert amúgy is hatalomban maradtak volna. Tehát sok esetben azt kell mondanom, hogy a választás a demokráciákhoz passzol, és egy nem demokratikus rendszerben a választás egy anomália voltaképpen. Arra való, hogy a közönség felsorakozzék a kormányzás mögött, és biztosítsa az úgynevezett legitimitást a hatalomnak, és nem pedig arra, hogy a közönség a választásokon meghatározhassa a jövendő kormányzás irányát. Ha tehát nem demokratikus rendszerben élünk, akkor a választásoknak egészen mások a funkciói. Mégis lehet választásokon legyőzni a rendszert, de csak akkor, ha nagyon-nagyon-nagyon jelentős többséggel sikerül legyőzni a rendszert. Hát nem tartunk itt. Egyelőre.
Ahogy mondani szokták, van egy kommunikációs tér, és szokták mérni, hogy ebben kitematizálja jobban. Hát a valóságot kialakítja, vagy adja elő úgy, hogy az megnyerőbb az ő hívei számára, vagy éppen így tud toborozni új híveket magának. Ha ebből a szempontból nézzük a két párt közötti versenyt, akkor most mi a helyzet?
Hát fele más a helyzet. Ugye mindkét tábornak megvannak a lehetőségei. Ugye először is arról beszéltünk, hogy a Fidesznek óriási tartalékai vannak, bármit megtehet a választások elhalasztásától kezdve a választások elcsalásáig, és így tovább. Nem mondom, hogy ezek így lesznek, sőt, ha most kéne mondanom, azt mondom, hogy nem lesz ez. Nem lesz ez, mert nem a közvélemény nem olyan állapotban, hogy ez megtehető legyen. De formálisan ott van a lehetőség között ez is. A kétharmaddal bármi megtörténhetik, tehát az egész rendszert, ahogy az előbb beszéltünk róla, a kormányformát, vagy más szóval a kormányzati rendszert is megbuherálhatják, és számtalan más lehetőségük van. És a nyilvánosságról már nem is beszélve, tehát nem egyszerűen lejt a pálya, hanem szinte függőleges a pálya, tehát szinte nem rúg labdába itt tulajdonképpen senki egy ilyen politikai rendszerben, amelyben nekünk most élnünk adatot. Ennek ellenére a Tisza kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a szűk mezgyén még rendelkezésére állnak, és ezt akárhogy nézzük is, bármilyen semlegesen közelítjük is, sok esetben ügyesen teszi. Van néhány hiba itt-ott, de mivel annyi lépés történik, hogy a hibák száma tulajdonképpen kicsi ahhoz képest, amilyen sok innováció, amilyen sok mondat elhangzik, amilyen sok beszéd van itt, a sok beszédben lényegében kevés tulajdonképpen a hiba. Úgyhogy a Tisza mindazzal a lehetőséggel él, ami egyáltalán még a rendelkezésére áll, ideértve például ezt a jelölt kiválasztási lehetőséget, mert ez is egy különös lehetőség, nem? De hát itt mégiscsak egyszer, egyik napról a másikra szinte, hiszen két héten belül tulajdonképpen a nullából, tehát a egy-két ismert névből teremteni kell egyszer csak több száz ismert nevet, és ennek a folyamatát látjuk most. Le vagyunk nyűgözve természetesen, a hibák ellenére is, hogy ez így megtörténik. Majdnem azt mondanám, hogy ha nem lesz rendszerváltás, alig, hanem ez a fajta rekrutáció, politikusi toborzás, ez alig, hanem jót tesz a magyar társadalomnak, más pártok is csinálták ezt, és adjuk meg a kreditet, hajtsuk meg fejünket más pártok előtt is, de itt nagy méretekben zajlik egy ilyesfajta különös akció, amit érdemes figyelnünk.
Amennyiben a politikó kérdését nem értették félre a nemzetnél, és mondjuk tényleg a Fidesz nyer. Ha nyer, szerintem kicsi különbséggel nyer, de mondjuk, hogy nyer. Mi lesz ezek után? Egyrészt az a társadalom, amelyik az elmúlt másfél évben megszokta, és még pár hónapig biztos szokni fogja, hogy a Tisza vezet, vagyis elben ki van zárva, hogy a Fidesz győzzön, hogy fog reagálni?
Igen, ez nagyon nagy kérdés. Hát 4 évvel ezelőtt ugyanilyenkor azt láttuk, hogy az akkor
18-as választás, amikor beállt egy ilyen furcsa szünet.
Igen, igen. De akár a 22-es választást is mondhatjuk. Ugye 21 őszén lezajlott egy ellenzéki előválasztás, amelyet uniszóló minden ellenzéki megszólaló támogatott, sőt mindenki el volt ragadtatva, én kárhoztam a rendszert akkor, azt az előválasztást, azt én egy szörnyűnek tartott, hibásnak tartottam az ellenzék szempontjából. Sajnos végül úgy alakult, hogy tényleg szörnyűnek bizonyult, hiszen a A mobilizációt felhozta egy olyan szintre, amit nem volt képes tartani októbertől áprilisig, és világos volt, hogy nem fogja tudni tartani, legfeljebb úgy lehetett volna tartani, hogy szinte napra lebontott tervvel kellett volna rendelkezni arra nézve, hogy lehet ezt az irdatlan mobilizációt fenntartani a választásokig. Így aztán tulajdonképpen az ellenzéki kampány októberben finisett, és utána leállt, és ugye lehetőséget adott a Fidesznek, hogy feljöjjön. Ez még kellett, hogy Putyin természetesen, az ukrajnai háború, és a magyar társadalomnak az indoktrinációja, amely néhány hét alatt lezajlott a választások előtt. Ezt csak azért említem most, mert akkor a magyar társadalom jól lehet ősszel még úgy képzelte, hogy van esélye a kormány és rendszerváltásnak, mire a tavaszi választásig értünk, már többé-kevésbé a közönségünk jelentős részében lecsapódott az a gondolat, hogy itt marad a Fidesz. Nem az ellenzéki törzs szavazók szívében, de a társadalmunknak egy jelentős része mégiscsak így kezdett már gondolkodni. Ha ugyanezt történik, mint ahogy ennek is megvan az esélye, akkor itt nem lesz kormány és rendszerváltás. Ha azonban sikerül a mobilizációs szintet fenntartani egy bizonyos fokig, és ráerősíteni a választások előtt, és a választások előtt néhány héttel nem történik olyasmi, ami a legutóbbi esetben történt, egy nemzetközi konfliktus történt, amelyet a magyar kormány kitűnően használt ki. Nem kitűnően természetesen, hanem ördögien kitűnően, úgy értem, nyilvánvalóan, morálisan elítélendően természetesen. Hogyha tehát, mivel hogy bármi történhetik, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hát hol vannak még a választások? Itt vagyunk a kampány kellős közepén, majdnem a végén vagyunk. Olyan kampányt látunk, amelyet márciusban kellene látnunk, és most még csak november van. Hogy mi fog ezután történni, hát nem tudom, de az biztos, hogy sok, ahogy szoktuk mondani, lesz még itt. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz. Az utolsó pillanatokban is történhetik bármi, ráadásul a nép mindig egy misztérium, tehát még a választás napján sem tudjuk igazán megmondani, hogy hogyan dönt, és különösen, hogy miért dönt úgy. De ha minden úgy nézne ki, ahogy most kinéz, akkor is majd így fog kinézni, hát ezt nem tudjuk, akkor van esélye azt Tiszának arra, hogy a rendszerváltást előkészítse egy választáson, amely nem lesz, és nem lesz tiszta, és nem lesz szabad, de mégiscsak valami nő választás lesz, ahol valamiképpen kifejeződik a nemzet verdiktje.
Nem csak az a ritka, hogy már pár kampány van, bár mondjuk amióta Orbán politikus, azóta folyamatos kampányban él az ország, tehát nem csak békében is háború van, de kétségtelenül ilyen intenzitással nem folyt a dolog. De ebben valami más is van, tudnék, a hang nem a stílus. Épp most olvastam, hogy valamelyik, nem pontosabban a kulturális miniszter megszólalt Erasmus program ügyében, hogy mit tervez az Európai Bizottság, és hát olyan hangot ütött meg, amiről pár éve még azt gondoltuk volna, hogy ilyen nincs. Hát főleg a diplomáciában nincs. De hát a miniszterelnök is most éppen a kedves öreg nagybácsit játsza, de korábban a poloskákkal foglalkozott, akik kiteleltek, meg volt egy videó, személyesen írtotta a poloskákat, és hát a hang nem a verbális verőlegények megjelenése, az elég sok embert riasztott meg. Most a kérdés az, hogy ez mennyire durvítja és teszi tönkre az országot, mert elég rossz mintát szolgáltat. A másik kérdés az, hogy van-e megáll ezen az úton? Ugye a szóból előbb-utóbb tett lesz.
Hát ezeket ugyanígy gondolom én is. Sőt, olyannyira így gondolom, hogy még ennél a mikrofonnál is egyszer elmondhattam, hogy az ilyen beszédmódból tettek szoktak következni. Ráadásul mindig. Hangsúlyozom, mindig. Az egész világtörténelem során mindig. Akkor nem, amikor megállt. Tehát amikor sikerült valamilyen nemzetközi ügyben, vagy valami belső konfliktus nyomán megállítani ezt a beszédmódot. Ez már az a beszédmód. Ez egy háborús beszédmód, minimum polgárháborús beszédmód. A kulturális miniszter alkatához sem passzol, hogy így beszéljen, az illető szeméről szólva most. És mégis így kell beszélnie, ez az elvárás, ez egy háborús beszédmód, közvetlenül a hadüzenet előtt szoktak így beszélni. Hát emlékszünk a 20. század 30-as éveire. Sőt, emlékszünk, hogy azok beszéltek legtöbbet a békéről, akik leginkább akarták a háborút. Ugye most éppen a Hitler Adolf vezér és kancellár nevét mondom, nem azért, mintha párhuzamot kívánnék vonni, hanem hogy tulajdonképpen elrémítsem hallgatóságunkat, hogy milyen írtatlan szörnyűséges következményei lehetnek az ilyesfajta beszédmódnak. Most természetesen nem tartunk még itt, nagyon nem tartunk itt, de bármi történhetik. Tehát a kérdés valóban az, hogy meg lehet-e állítani ezt a beszédmódot, mert ez a beszédmód, ha nincs megállítva, akkor a világtörténelem összes példája nyomán a lehető legrosszabb következmények jöhetnek ebből. Tehát amióta emberiség létezik, mindig, ez annyira különös szabály, hogy ez mindig megtörténik, kivéve, ha megáll a beszédmód, hogyha nem így beszélnek, egyszer csak leállnak, akkor nem, de ha folytatják, ez mindig tettekbe torkollik. Úgyhogy nagyon veszélyes terepen vagyunk, innen üzenjük mindenkinek, aki ilyen beszédmódot enged meg magának, hogy most álljon le, ez az utolsó óra, hogy leálljon, ez csak rossz irányba vezet, és semmilyen hatalom megtartás vagy hatalom megszerzés nem ér annyit, hogy veszélyeztesse a polgári békénket.
Meg valószínűleg embereket riaszt el attól, hogy gyakorolják a demokratikus jogokat, magyarán a nem szavazók tömege nőhet.
Igen, de ez különös módon e pillanatban, hát aztán meglátjuk, mi lesz néhány hónap múlva, de e pillanatban a Fidesz érdeke. A Fidesz tehát, hogyha azt látja, már pedig az utóbbi hónapokon ezt látja, hogy a hitelességével gondok vannak, vagyis a közönség jelentős része nem hisz neki, akkor az lesz az érdeke, hogy akkor senkinek se higgyen, és hogy ez a fajta félelemkeltés és hiteltelenítés, ez otthon tartsa a választókat, mert a saját törzsszavazóit így is úgy is képes lesz elvinni az urnákhoz, a közönség nagyobb része pedig úgy gondolja, hogy inkább akkor nem megy el, és ez a Fideszt megtartja a hatalomban. Vagyis ez egy kigondolt stratégiai lépéssorozat lenne, de ne legyen igazunk, mondom, megint mindig azt kell mondanom, bármi megtörténhetik ez is, mint hogy ennek az ellenkezője is. Az is lehet, hogy nagyon nagy részvétel lesz, és az is lehet, hogy nem lesz nagy részvétel. Most sokan a legnagyobb részvételt jósolják. De hát hol vagyunk még a választásoktól?
A bármi egy olyan szó, ami egyszerre ad reményt, hogy bármi, és egyszerre ijeszt meg, hogy bármi. A furcsa szó.
Hát igen, sajnos ezt kell, nem kerülhetjük el ezt a szót, mivel hogy nem látunk a jövőbe. Még ha sokan reménykednek is, azt kell mondanunk, hogy ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tere át, ahogy olvassuk a példabeszédek könyvében. Vagyis hát nem tudjuk, mi lesz. Csak legfeljebb jogosolhatunk, de azzal mindig óvatosan kell bánnunk.
Nézzünk mozgásokat, például a miniszterelnök külpolitikai mozgásait. Ezek számosak a legutóbbi időben. Volt egy ilyen rettentő gicses, és hát kicsit komikus, tehát amikor Amerika kapitánynak meg mit tudom én, minek öltöztek. Mi volt még?
Igen, mert felvették a sokkákat. Igen.
Igen, és a nagy szuverenisták a Make America Great Again sapkával utaztak Washingtonba. Na jó. Amivel visszajöttek, az részint létező dolog, részint meg nem annyira létező dolog, mint kiderült, vagy nem úgy létező, mint ahogy ezt megpróbálják előadni, de hát folyik a propaganda kampány azóta is az amerikai kedvezmények mellett. És most itt volt ez a legfrissebb ügy, hogy kijött ez a 28 pontos úgynevezett béketerv, amiről Trump azt mondta, hogy akkor ezt az ukránoknak el kell fogadniuk, stb. És hát egyetlen ember volt a világon, aki politikus és vezető, ez Orbán, bocsánat, megfáztam, aki rohant közölni, hogy igen, ez a megoldás mindenre, el kell fogadni, ilyet más nem mondott. Eltelt egy-két nap. És az amerikai külügyminiszter közölte, hogy hát részint ez azért még inkább egy ilyen orosz kívánság halmaz, amit hát majd mi módosítunk, aztán visszavonta a módosítást, de Trump maga is közölte, hogy ő el tud viselni ezekben változtatásokat, és közben megjelent az európaiaknak a 28 pontja, ez már nyilvános, lehet olvasni, lehet hallgatni a hírekben, nem azonos a régivel. Tehát a túlteljesítő Orbán Viktor, hogy mondjam, csak a saját kelet cv-be esett. Normális állapotban levő országokban ilyenkor azt mondják részint, hogy szegény, másrészt, hogy hát ebben az embernek nem lehet hinni.
Igen.
Össze-vissza beszél.
Hát ez így van. Nálunk
ez hogy van?
Hát a nemzetközi porondon valóban így van. Említhetünk olyan politikusokat, nagy politikusokat is a nemzetközi világból, akik korábban hittek Orbánnak, ahogy tetszik, és most nem hisznek, sőt, hát kimerem ezt az igét is mondani, utálja, meggyűlölték Orbánt. Sok ilyen európai politikus van, aki korábban a hívének számított, és valamiképpen ráébredt, rájött, hogy kivel áll szemben, és most kifejezetten negatív érzelmeket táplál a magyar miniszterelnökkel szemben. Jó néhány ilyen politikust mondhatunk. Az amerikai útról érdemes talán egy pár szót mondani, de addig is erre a kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, nem de, hogy ez a eredeti terv, amelyet ugye Trump elnök külön megbizatja, aki korábban ingatlan ügyekben angazsálta magát, és a nemzetközi diplomáciában járatlan volt mindeddig, és az orosz fél dolgozott ki az orosz érdekeknek megfelelően, ez nyilvánvalóan akceptálhatatlan volt Ukrajna számára is, és a világ számára is. Sőt, Trump elnök számára is akceptálhatatlan volt, ezt mindenki tudhatta, a magyar miniszterelnököt kivéve, hogyha a magyar miniszterelnök nem rohan rögtön támogatni ezt a tervet, akkor néhány óra után ráébredhetett volna, hogy még magának Trumpnak is lehetnek gondjai ezzel a tervvel. Ugyanis, ha, csak az elvet mondom, ha Oroszországnak megengedődik, hogy erőszakkal elfoglaljon területeket más országból is, azokat megtarthassa, akkor ez olyan precedens teremt, amely más esetben is előjöhet, például Kína lerohathatná Tajvant, nem tartunk itt, de minden esetre ennek az elvi lehetősége akkor fennáll, és Trumpnak ezt akkor majd tudomásul kellene vennie, ahogyan tudomásul vette az orosz megszállást is Ukrajna keleti részén. Nos, nyilvánvalóan ez csak egy most csak annyit mondtam egyelőre, hogy ez összességében a nemzetközi folyamatok tekintetében, ugye a béke jövőjét illetően nem jó megoldás, még akkor is, hogyha ideig óráig esetleg megoldaná a front problémáit Kelet-Ukrajnában. Most tehát egészen világos volt, hogy ez elvben is elfogadhatatlan megállapodás tervezet lenne, másfelől számtalan olyan pontja van, ami kifejezetten elfogadhatatlan. És itt érdemes szólni az európai vezetőkről, mert az a hír terjedt el, hogy szemben egykori nemzedékekkel a mostani európai vezetők nem tehetségesek, nem méltók, kis emberek az egykori nagyságokhoz képest. Adenauerhoz.
Egy szál Adenauert nem lehet látni.
Mindig ezt halljuk. Nem igaz. Éppenséggel mást gondolok. Éppen úgy látom, hogy nagyon is tehetséges politikusok vezetik pillanatnyilag Európát. Emlékeztessük magunkat például a lengyel miniszterelnökre, az olasz miniszterelnöknőre, az új német kancellárra. Vegyük például a sokat bírált és általam is sokat bírált brit miniszterelnököt, aki ebben a kérdésben, Ukrajna kérdésben szilárd álláspontot képvisel, vagy vegyük Macront, akinek számtalan belpolitikai problémái vannak, problémája van, de ebben az ügyben szilárdan áll a lábán, vagy vegyük például a finn elnököt, aki nagyon angazsálja magát nemzetközi fórumokon, és nem csak a golf tudása miatt, hanem a nemzetközi tapasztalata miatt is, vagyis itt összeállott egy olyan politikus nemzedék, aki igenis lát a pályán, akinek igenis víziói vannak, és mindenek előtt elvei vannak. Úgy értem, erkölcsi alapú elvei vannak, vagyis képes fellépni Ukrajna érdekében, ami egyben Európa érdeke is. Hogyha ezek az emberek, már pedig ezt látjuk az elmúlt napokban, igyekeznek meggyőzni a nemzetközi tárgyalásokon mondjuk nem járatos, de magáról sokat gondoló Trump elnököt arról, hogy itt-ott néhány ponton a dolgon lehet javítani, módosítani, nem csak Ukrajna érdekében, hanem Európa biztonsága érdekében is, és nagy vonalakban a világ jövője szempontjából is érdemes módosítani ezeken a terveken, akkor itt van remény. Ráadásul, hogyha ez a csapat kiegészül mondjuk a kanadai miniszterelnökkel, a nemrégiben megválasztottal, vagy a japán miniszterelnök asszonyal, ugyancsak új a pályán, akik ugyancsak látnak, a világ dolgait jól látják, nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, akkor azt látjuk, hogy van egy csapatunk, ugye Magyarország nem ebben a csapatban focizik, pedig a magyar érdek megegyezik ezzel az érdekkel, megegyezik Európa érdekeivel, csak ezt a magyar miniszterelnök úgy tesz, mintha nem ismerné föl, felismeri természetesen, de nem ez a saját politikai hatalmi érdeke, úgyhogy a magyar érdekkel szemben lép fel, de akárhogy nézzük is, kialakult egy olyan válogatott, ahogy tetszik, amely képes hallatni a szavát. Ezt azért hangsúlyoznám, mert léptanyomon azt halljuk, hogy nem tehetséges ez a politikus nemzedék Európában, és azt is számtalan szó halljuk, hogy Európa nem egységes, Európa gyenge, Európának több hangja van, és össze-vissza beszél, ez Bizonyos fokig igaz, de érdemes felfigyelni arra, hogy vannak biztató jelenségek is, és ez utóbbi, amiről most beszéltem, ezek biztató jelenségek, úgyhogy azt mondom, hogy nem eszik olyan forró lakását, ez a béketerv, az eredeti amerikai-orosz 28 pontos béketerv nyilvánvalóan annyit se ér, mint a papír értéke, amelyre írták, hogy ez biztosan változni fog, és változnia is kell, mert így ez biztosan nem maradhatott, ezt mindenkinek tudni kellett, Orbán Viktornak is tudni kellett volna.
Igen, és csodálkozom, nem buta emberről beszélünk, hogy nem jött rá. Nem értette meg. Annyira ilyen túlteljesítésben van, annyira, hogy mondjam, csak a szereplési vágya, a pozíciónak a növelése a nemzetközi térben, mert ez látszik, hogy ez a vágya olyan erős, hogy sorra követi el ezeket a hibákat.
Igen, azért, mert addig se kell kormányozni, valahogy azt mondanám. Tehát az ő ambíciói nem világpolitikailag. Azért mondom ezt, mert itt is egy általános fölfogás azt vallja, hogy ő neki kicsi ez a pálya, Magyarország és ő a világban. Nem így áll a helyzet. Éppen ellenkezőleg. Úgy áll a helyzet, hogy ő nem kíván világpolitikai tényező lenni. Ő magyar miniszterelnök szeretne maradni, hogy aztán később elnök vagy kormányzó akar lenni, az más lapra tartozik, már beszéltünk erről, de minden esetre magyar, ő a várban. Egyelőre legalábbis a Karmelitában kíván tartózkodni, hogy aztán a Sándor palotában vagy talán a várba átmegye, azt majd meglátjuk, ne lássuk meg. De mindenesetre innen kívánja nézni, a Budai hegyről kívánja nézni a világot. Ő Magyarországon kíván hatalomban, pozícióban maradni, minél nagyobb hatalomban és minél hosszabb ideig. Nem kíván az Európai Bizottság elnöke lenni, vagy nem kíván a FIFA elnöke lenni, és itt van. Ahhoz azonban, hogy ezt a pozícióját megtartsa, ahhoz általában demokratikus körülmények között kormányozni szoktak a miniszterelnökök. Ő nem ezt az utat választotta, már 15 éve nem ezen az úton jár, hanem propagandisztikus látszatkormányzást folytat, amelyben, ahogy szoktuk mondani, indoktrinálja, vagy hát butítja, hogy tetszik a magyar közönséget, közönségnek nevezve most a magyar társadalom jelentős részét, és magunkat is beleértve persze, és az egyes jóléti intézkedések helyett inkább a rossz számok elmagyarázására törekszik, vagyis megtalálja a felelőst, nem saját magát, nem a kormányt, nem a rossz kormányzást, nem a rendszert, mert a rendszer maga is inkompatibilis egy fejlődéshez viszonyítva. A nemzeti együttműködés rendszere nem alkalmas arra, hogy fejlődés legyen, csak mondom, de hogyha más rendszer lenne, akkor is, amikor más lenne a helyzet, ez a kormányzás tehát nem alkalmas arra, hogy javítsa Magyarország helyzetét. Így aztán hát mindenféle más területekkel foglalkozik a miniszterelnök, amihez nincsen a világon semmi köze. Érdekes tehát ez a kormányzás. A kormányzás technikai része is, tehát mit tudom én, nemzetközi vállalatok magyarországi beruházásait segíti például, kis vállalkozásokat pedig kevésbé segít, és számtalan más dolgot lehet mondani, mindenesetre sok esetben, az esetek jelentős többségében nem azzal foglalkozik a kormány, amivel a kormányok általában foglalkozni szoktak. A miniszterelnök nem azon a hangon beszél, ahogyan a miniszterelnökök a világban, különösen parlamentáris rendszerekben beszélni szoktak, hanem mindenféle olyan témákról is olyan hangon beszél, amely témák nem rátartoznak, és amely hang nem neki van számva. Ennek ellenére ezt csinálja, és ezért angazsálja magát a nemzetközi politikában, mert ezzel jó pontokat tud szerezni a magyar lakosság szemében, és hívei ezért azt reméli, hogy megtartják a hatalomban, mert ugye választásokra szükség van, választások nélkül nem lehet a mai világban kormányozni, vagy kormányon lenni, még akkor is, hogyha választások nem azt a célt szolgálják, mint amit a demokráciákban szoktak szolgálni. Egyszerűen tehát azt mondhatjuk, hogy ő nagyon is részt vesz a nemzetközi politikában, de nem kérte meg őt erre senki, és a hangja nem hallik el igazából, de Magyarországról nézve, különösen ilyen propaganda mellett úgy fest, úgy látszik, minthogyha ez a hang jelentős lenne, és mintha őt hallgatnák, meghallgatnák. Hát, meglátjuk, hogy ebből a budapesti csúcsból mi fog megvalósulni, ha ugyan.
Na de ha látszik, hogy ilyen hibákat követel, akkor a hívei azt mondják, hogy ezt jó, akkor nem nézünk oda, ezt nem vettük észre, vagy észreveszik, és azt mondják, hogy jó, de mindegy, mert a másik az még ostobább hibákat szokott elkövetni. Magyarán tök mindegy, hogy hibázik, vagy nem hibázik.
Igen, de úgy van hogy nem arra válik, hogy szeressék, hanem arra vágyik, hogy hatalomban maradjon. És ezt eddig, hangsúlyozom, amíg jól ment a szekér, tehát amíg a gazdaság többé-kevésbé teljesíteni volt képes, eddig bevált az, hogy a kormányzással nem foglalkozik, az hogy mondjam, az iránta érzett szimpátia felkeltésével ugyancsak nem foglalkozik, de foglalkozik azokkal a félelmekkel, amelyeket maga is gerjeszt, de amelyek tehát így fordítatok le, hogy te is mondtad, hogy a másikok is loptak, hát ezek is lopnak, ha jó van. A másikok még kedvezőtlenebb helyzetet fognak teremteni, hát ezek se jók, de nem baj. És hogy a másikok nem képesek kormányozni, ezek viszont képesek kormányozni, mert ezek mondjuk erre születtek, hogy kormányozzanak, ugye ezek tudnak kormányozni. Épp most mondtuk el, hogy nem tudnak ugyan, de a közönség percepcióiban ez volt, mert ez egy gerjesztett percepció volt, hát olyan írdatlan eszközökkel, olyan propaganda eszközökkel, erősítették ezt a képet a magyar közvéleményben, hogy nem csoda, hogy ez elérődött. Most azonban ez már nem megy láthatóan, hiszen a gazdaság nem megy, a számok rosszak, síralmasak a számok. Itt tehát mondjuk kormányozni kellene, és néhány évvel ezelőtt még talán volt is ilyen remény, hogy lehet, hogy elkezdenek most már kormányozni, nem ezt az utat választották, hanem továbbra is az indoktrinációt.
Még pár szót kellene ejtenünk a támogatóiról. Ezek között ugye ott voltak korábban, és mint ezek leléptek volna, akik ilyen olyan módon a közéjük szórt támogatások, segélyek, energiapolitika, stb. Nyomán azt mondták, hát tulajdonképpen el vagyunk ebben a rendszerben, elfogadjuk, szavazunk rá. Az utóbbi években, hogy leállt a magyar gazdaság, és nincs mód igazán komoly életmód javításra, ezek az emberek elmentek részint, ott vannak a Tiszánál. A maradékról kérdeznélek, ami nem kevés, hogy őket mi köti össze? Érdek valamiképpen, vagy pedig ugye a másik táborból szokott elhangozni, hogy ezek mind agymosodtak, ezek mind halottak. Nincs eszük. Hogy tulajdonképpen a propaganda termékei. Van ebben valami, vagy pedig ez egy olyan mellébeszélés és elfogultság, amit nem kéne sokáig csinálni?
Hát van ebben valami, de azért érdemes megmondani, hogy ők maguk, akiket eme tábor agymosodtaknak nevez, ők maguk úgy képzelik, hogy a másik tábor agymosod. Igen. Tehát világos, hogyha behívnánk ide közülük valakit, akkor azt mondaná, hogy igenis a kormány propagandának van igaza, nem így hívná, nem propagandának hívná, de elhiszi, amit hall, és éppenséggel szembefordul azokkal, akiknek még nem nyílt ki a szemük, mert nem hiszik ezeket az igazságokat, amelyek, mint tudjuk, nem igazságok. Tehát akárhogy nézzük is, itt két tábor van, és ez a megosztás már önmagában érdeke a hatalomnak. Megint nemzetközi példák egész sorát lehet hozni az elmúlt 200 évből. Tényleg a hatalmak általában így szoktak működni, ráadásul, hogyha ezt olyan méretekben, olyan mértékben csinálják ezt a propagandát, ezt az indoktrinációt, amilyen itt látható Magyarországon, akkor megvalósítják azt a ugyancsak nemzetközileg tapasztalt állapotot, hogy a közönségi jelentős része egyszerűen nem hiszi el, hogy mennyire nem igaz, amit mondanak, mert az lehetetlen, hogy állandóan hazudjanak. Tehát olyan hazugságvilágban élünk, hogy a kisebb-nagyobb hazugságok már föl sem tűnnek, ráadásul ezen hazugságok sok esetben egymásnak is ellent mondanak, és mégis mindkét esetben hazugságokról beszélünk, amik különös, mondjuk társadalompszichológiai helyzet. De vannak alaphazugságai a rendszernek, és hogyha ezeket az ember elhiszi, akkor már fel se tűnnek a további hazugságok. Vegyük például azt a hazugságot.
Akkor már rajta vagy a sineken.
Rajta vagy a sineken. Egyszerűen egy hazugságvilágban élünk. Tehát ha elhisszük azt, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, vagy bármilyen nem demokrácia jobb, mint az alkotmányos demokrácia, már pedig nem jobb, de ha elhisszük ezt, akkor hát mi az, amit nem hiszünk el? Ha elhisszük azt, hogy a keleti nyitás nem csak hogy hatékony, mint hogy nem az. Nem csak hogy eredményekre visz, mint hogy nem visz. Hanem egyszerűen jobb dolog a kelethez tartozni, mint a nyugathoz, ami nem igaz. Ha tehát elhisszük azt, hogy keleten vagyunk otthon, és nem pedig nyugaton, ahogyan ezer éveig gondoltuk, ha tehát ezt az őrültséget már, bocsánat, elhisszük, akkor mi az, amit nem hiszünk el? Tehát ezek után, hogy a statisztikai hivatal számait megkérdőjelezzük, vagy hisszük, hát ezek már semmi ahhoz képest, ezekhez az alaphazugságokhoz képest. Vagyis egy olyan rendszerben vagyunk, ahol maga a rendszer hazugságokon alapszik, alaphazugságokon, arra kisebb-nagyobb hazugságot épít, és piramisszerűen felépít egy olyan hazugság, mondjuk katedrálista, ha úgy tetszik, hát nem piramista, akkor de mindenesetre egy építményt, ha úgy tetszik, amiből, aminek a tetején maga a miniszterelnök már nem csak saját magának mond ellent évekkel ezelőttről, vagy két héttel ezelőttről, hanem egyetlen beszédében, sőt, ma már egyetlen mondatában is ellentmondások sorát láthatjuk, mindez föl sem tűnik már, mert olyan hazugság cunamiban vagyunk, amelyben ezek nem vetődnek észre. Na most, hogyha ezek mégis észrevetődnek, ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom okos, sőt bölcs, és képes átlátni a szitán. Erre azonban a hatalom általában úgy válaszolt az eddig való években, az elmúlt másfél évtizedben, hogy még egyet tekert a hangerőn, még jobban indoktrinálta a lakosságot, mert ha szabad mondanom, a korábbi tapasztalatai ennek a hatalomnak éppen abból indultak ki, hogy nem hatékony volt a néphűítés vagy indoktrináció korábban. Csak nagyon röviden mondva. Ugye az első ciklusban 1990 és 94 között emlékezünk a médiaháborúra, hát jónak mondom, ugye végigéltük ezeket a napokat akkor, ugye, a mi nemzedékünk is. Hát, és az általános tapasztalat, hogy nem lehet ennyire hazudozni és hűíteni a népet, tehát itt vissza kell fogni. Orbán azonban nem ezt a következtetést mondta le, hanem úgy gondolta, hogy kevés volt ez az indoktrináció, és még jobban.
Hosszabbítsuk meg.
Ezt tette aztán 98 és 2002 között, amikor tényleg, hát a hazugságok egész sorát hallhattuk tőle, mégis veszített, és az nem azt a következtetést vonta le, mint mindenki, hogy akkor úgy látszik, ez már túlzás volt, és egy idő után már kontraproduktív, hanem az, hogy nem volt még elég, még jobban kell, és ezt látjuk 2010 óta. És eddig sikeres volt ebben a még nagyobb hazudozásban, ha úgy tetszik. Hát nem tetszik, de minden esetre ezt tapasztalhatjuk, leíró jelleggel mondom. Most azonban kérdés, hogy ez meddig vihető, hiszen nem azért, mert az embereknek kinyílt a szemük, hanem azért, mert valóban lehet, hogy létezik egy pont, amely után már ez sem hiszük meg, azt sem hiszük meg, tulajdonképpen semmit se hiszünk. És ha idáig eljutunk, már pedig alig, hanem ezen a ponton már vagyunk, akkor lehet, hogy az marad az érdeke a Fidesznek, hogy akkor viszont senkinek se higgyünk, mert a törzsszavazók így
is. De neki se.
Neki se, de a törzsszavazók igen. Tehát ezek a hívek, akik egyébként semmilyen előnyt nem élveznek a rendszerből. Tehát nagyon különös, hogy azok, akik előnyt élveznek a rendszerből, akik megszedték magukat, akiknek olyan íratlan vagyonuk van, hogy az égig ér, hogy holdból is látszik, azok cinikusak, tudják, hogy a rendszer nem jó, nem versenyképes a többi rendszerrel, Európában sem, nem hogy a világban. De azok, akik semmit nem kapnak a rendszerből, csak esetleg szavakat vagy hazugságokat, azok hajlamosak hinni a rendszernek, mert nem képesek elhinni azt, hogy ennyire nem lehet hinni a rendszernek. Sőt, erkölcsi értelemben is megfogalmazhatjuk. Az ilyesfajta rendszerek legnagyobb része annak köszönheti a létét, hogy az emberek egyszerűen nem hiszik el, hogy mennyire gonoszak a hatalmon lévők, mert annyira nem lehetnek. Nyilván valamit azért, amikor építenek, akkor nem csak azért építenek valamit, hogy ellopják a közbeszerzésen szerzett pénzt, hanem azért mégiscsak valami haszna van annak az épületnek, sok esetben pedig nincsen haszna, sőt maga az épület felépítése is kizárólag azt a célt szolgálja, hogy ellopják a rájuk.
És ami felépült, azt mutogatni lehet.
Így van, tehát sok esetben jobban járna már a magyar társadalom, ha egyszerűen csak ellopnák, és nem építenének semmit, és nem beszélnének róla, csak lopnának. De hát nem, most a cinikusan mondtam, ugye nincs különösebb okunk a cinizmusra, csak azt mondom, hogy ha nem demokráciában élünk, akkor sok esetben a látszott demokrácia bizony nem hasznos. Akkor már inkább lehetne adott esetben ugye a demokrácia megtagadása is. Itt a demokrácia formális fenntartása van, miközben a demokrácia intézményeinek megcsúfolása és a demokrácia paródiája zajlik.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm szépen.
Szentpéteri Nagy Rihárd jogász politológus volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. Szegedi Tímea, Csorba László, Zsidai Péter, Erskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!